3. Az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! 114 éves a Nyugat, hát ez nem egy nagyon kerek évforduló, de a Nyugatról még nem beszéltük, és azt gondolom, hogy ez egy komoly hiányosság. Voltak éppen Fenyő Miksei mondatából indulnék ki, ő azt írta, hogy hát akkor már nagy híre volt a Nyugatnak, ennek a kis zsidó lapocskának, hogy idézzek egyet szélsőjobbról is, hogy hát azért az nem úgy ment, hogy a Royal Kávéházban leültünk Osváth Ernővel, és akkor két ember megállapodott arról, hogy de jó lenne indítani egy kis folyóiratot, hanem ennek nagyon komoly előzményei voltak. Magyarán ő arra utalt, hogy ez a lap nem tudott nem megszületni az akkori Magyarországon. Ami föltűnik az embernek, a lap körüli embereket elnézve, hogy mennyi gazdag és tulajdonképpen nagyiparos mozog a nyugatindulása körül. Hát Fenyő Miksa ugye a Gyáriparosok Országos Szövetségének volt az igazgatója, Hatvani Lajos, aki a lapot pénzelte, az ő apja alapította a Gyáriparosok Országos Szövetségét, cukorgyáros volt, szóval rengeteg pénz mozgott itt, ami ma elképzelhetetlen lenne. Hát ott valami abban az időszakban volt, ami ezeket az embereket mecénásra tette, odavonzotta, és létrehozta ezt a lapot. De mi?
Hát azért rengeteg pénz nem mozgott, szóval azt nem lehet állítani, hogy duskáltak volna a vagyomba. Nem. Csak hát annyi pénz volt, amennyi kell egy 500 ezer példányos lapnak a megindításához. És állandóan gond volt a pénznek az összeszedése, tehát ez nem államilag finanszírozott kiadvány volt, hanem de a többiek is, tehát itt nem az a kérdés, hogy magántőkéből van-e valami, hanem hogy milyen színvonalú. Az újságok nagy része, itt most nem a Nyugatról beszélek, ami folyóirat, tehát periódika, hanem a napi lapok, meg az esti lapok nagy része szintén magánvagyomból készült, de vették, és el tudták magukat tartani. Hát államilag elég kevés lapot finanszíroztak, mind a Monarchiában, mind utána. A kérdés az volt, hogy a színvonalas irodalom lehet-e olyan, amit el lehet adni, és valamennyi megtérül a deficitből. Ez a kérdés. És hát ebben a korszakban a világon mindenütt, hát Franciaországon, Németországon, egyéb helyeken voltak folyóiratok. Tehát ez egy kapitalista működés, és valakik úgy gondolták, hogy színvonalas irodalmi folyóiratot kell kiadni. De voltak nem ennyire színvonalas folyóiratok is, tehát a Nyugat nem állt egyedül a folyóirat piacon, csak éppen, hogyha megnézzük visszamenőleg, hogy kik publikáltak benne, és itten szó van az első, második, harmadik és negyedik nemzedékéről a Nyugatnak, ugye 1908-tól 41-ig működik a Nyugat, akkor azt látjuk, hogy azért akiket mi ma jelentős vagy nagy írónak, költőnek tartunk, azoknak a neve a szerzőlistán előfordul. A kérdés csak az, hogy hányszor.
Hát itt csak a szerkesztőket nézve, Kafka, Margit, Csáth Géza, Csolnoki Viktor, Kosztolányi, Babics, Balázs Béla, Szépernő, Ambrus Zoltán, Söfrin Aladár, és hát Ignótusz ugye az első főszerkesztő.
Ez tulajdonképpen ma azt mondanánk, hogy ez a szerkesztőbizottság, tehát ők nem úgy szerkesztették, általában két-három ember szerkesztette, és ők váltották egymást, tehát Ignótusz volt, Osváth volt, Babics, Móricz, megint Babics íjéssel.
Móricz, igen.
Azért, aki igazán csinálta a lapot, az nem volt olyan sok.
Pali?
Szóval a Nyugat, mint kis zsidó lapocska, a Nyugat, mint egy 500 példányban megjelenő irodalmi, hát először nem havi lap, hanem két hetenként jelent meg, egészen a 30-as évek közepéig. Ez egy olyan legenda, amely féligasságokat tartalmaz. A Nyugat kezdettől fogva egy atombomba hatásával bírt a magyar szellemi életre, és És materiálisan is megpróbáltak benne üzletet látni. Tehát, hogy tényleg nagy tőkések voltak ott, ifjabb Korin Ferenc, akkor a Kóner testvérek, a Kóner család, akiknek ugye hatalmas műgyűjteményük is volt, és legfőképpen ugye Hatvani Lajos, aki ugye az édesapját is ugye úgymond bepaliszta az egész vállalkozásba. Azon nagyon érdekes, hogy soha nem tudott ez a Nyugat, mint részvénytársaság tartósan nyereséges maradni. Tragédiák is voltak ebből, tehát, hogy például az egyik vezérigazgató az szabályos, tehát az öngyilkos lett, mert a főszerkesztő az igazából osvát, vagy szerkesztők nem nagyon törődtek azzal, hogy üzletileg is hogyan működjenek, hanem kiutaltak pénzeket. Ugyanúgy Fenyő Miksa, ugyanúgy Osváth Ernő, csak hogy kiknek utaltak ki? Adi Endrének, Babics Mihálynak, Móri Zsigmondnak, Szini Gyulának, Heltai Jenőnek, Bródi Sándornak, tehát hogy ez valóban egy kivételes pillanat volt, amikor a nagy tőke egy nagy szellemi dolgot hozott létre. És ne felejtsük el, hogy ugye 1907 karácsonyán indult, 1908 január 1-i dátummal. Ez az időszak, az a rövid időszak, amikor egy úgynevezett nemzeti koalíció van hatalmon. Tehát amikor nem a kormánypárt kormányoz Magyarországon, ami egy igen kivételes dolog, akármennyire is paradoxonnak hangzik ez, sok kompromisszum árulás nyomán lett ez így, de azt tudni kell, hogy Ignótus, ugye az alapító főszerkesztő, az egyben az ekkori belügyminiszternek, ifjabb Andrássy Gyulának a lejbi zsurnalisztája, tehát a kedvenc újságírója, aki a politikai nézeteit mondja. És ezzel azt is szeretném jelezni, hogy a Nyugat nem volt valami forradalmi avantgárd politikai értelemben semmiképpen sem, hanem ahogy Gyuri mondta, valami olyasmi jött létre, ami szellemileg iszonyatos nagy hatással és nagy koncentrátumban tudott már a kezdetektől fogva is értékeket dobni erre a magyar nyelvű kulturális és lappiacra. Nem véletlenül, hogy újságírót mondok Ignótus személyében, de akár az összes többi író is néhány kivételével újságíróként funkcionált, hiszen ez a napi lapoknak a hőskora volt, sőt, virágkora volt. Tehát Budapesten ebben az időben fél száz napilap jelent meg, sehol máshol nem volt ekkora keletje a sajtónak, ekkora éjség a sajtóra, és mindaz, aki befutott ebben a korszakban, Bródi Sándortól Heltai Jenőig, és Molnár Ferenctől Adi Endréig, újságíróként kezdte, publicistaként, fordításokkal, az úgynevezett feuilleton műfajának a meghódításával. Tehát ha ma olvasunk, és olvashatunk, hiszen most már 30-40 millió, vagy 70-80 millió oldalnyi dolog van az Arcanumon és egyéb adatbázisokon, most is lelhetünk olyan értékekre, Molnár Ferenc publicisztikákra, vagy éppen bárkiére, Lovik Károlyra, amelyek újságírói napi robotban születtek, csak hát az még újságírás volt. Ha valamiben kimondhatjuk, hogy régen minden jobb volt, hát minden biztos, hogy nem volt jobb, az újságírásnak ez egy olyan korszaka volt, és a Nyugat ebbe tudott betörni, amelyben tényleg a szellemi elit írta az újságokat, és bekerülni egy újsághoz, az lovaggá ütéssel ért fel. Ugye később Garami Ernőnek például a memoáriából tudjuk, a szociáldemokrata vezérnek a memoáriából tudjuk, hogy Kumbéla sértődöttsége és kommunistasága részben azzal függött össze, meg is mondta neki, hogy nem engedte, hogy a Népszavának legyen a szerkesztője, mert nem volt elég jó tollú újságíró. Maga Garami is sokkal többet fizetett Babics Mihálynak egy versért, hogyha azt a Népszavában közölte, mint teszem azt Csizmadia Sándornak, aki hát egy derék klapancia szerző volt, munkásköltő és egyéb. Tehát, hogy itt a kulturális ébredésnek És a polgárosodásnak egy olyasfajta szerencsés csillagzata volt, ami mindezt a kapitalizmus, hogy is mondjam, világában hozta létre. Igen, tehát a magántőkének volt nagy szerepe. De azt szerintem elfelejthetjük, és hát mondjuk a hamis és irigy dolgon kívül más nem is indokolja, hogy jelentéktelenítsük a nyugatot. Ez nem jelenti azt, hogy a nyugat az egy patyolattiszta dolog lett volna, és hogy ne jellemezték volna a kezdetektől fogva nagyon-nagyon éles konfliktusok. Hát mondom, hogy az egyik igazgató agyonlőtte magát, mert nem tudta létrehozni, de hát említhetjük az Osvát és Hatvani ellentétet, a Kafka, Margit és Ady Endre különböző húzásait, és aztán ugye mondjuk a 30-as években ott van ugye Móricznak és Babicsnak a híres konfliktusa, vagy ott van az Ady per, és folytathatjuk, tehát a nyugat önmagában véve nem egy tündérmese, hanem hát az egyik legragyogóbb, sok-sok izgalommal és sok-sok árnyékos oldallal teli szellemi kalandja a magyar irodalmi életnek.
Azért megleptek azzal, hogy már ez tudható volt korábban is, hogy az akkor létező, terebélyesedő, gazdagodó, létrejövő, szélesedő magyar polgárság nem tudta eltartani a nyugatot úgy, hogy az egy nyereséges lap legyen. Az azért utólag így meglepi az embert. Ez majd csak azt jelentheti, hogy azért ennek a polgárságnak az ízlését nem tudta teljesen kiszolgálni. Szóval túlságosan új volt nekik még így is.
Általában a tőke úgy működik, hogy valami másból tartja el a színvonalast. Tehát általában a tömegtermelés, ami nyereséget hoz, és hát az alacsonyabb színvonalú, ha újságokról van szó akkor is, és a magasabb színvonalat abból a nyerességből tartják el.
Tehát ja, igen, bocsánat, azért még egyébként, bocsánat,
ma is a kádárizmusban is így volt.
Igen. A hanglemez kiadásról hallottam annak igen. idején, hogy a tánczene tartotta el a komoly zenei felvételeket.
Persze, de hát ez a mai napig nyugaton a kiadók így működnek, hogy kiadják a rengeteg szemetet, és akkor kiadnak jó műveket is, amelyek nem hoznak nyereséget. Tehát ebben semmi különös nincsen. De most a nyugattal kapcsolatban egyrészt voltak előzmények. Hát azért nem a semmiből van, mindennek van sok évtizedes előzménye. És hát a közvetlen előzmény az a Kis Józsefnek a Hét című periódikája, és vannak antológiák, amelyek hol megjelennek, hol nem, ahol már együtt vannak azért nagy részt ezek a szerzők. Az új ebben az, hogy rendszeresen jelennek meg, és akkor lehet számítani rá, hogy a következő számban is. Tehát az előfizetők gyűjtésének ez egy alapvető feltétel. De érdekes a számomra ez a nyugat. Én kollégista koromban az ötvös kollégium az ötvös könyvtárban az első számtól az utolsóig végigolvastam a nyugatot, mert érdekelt, hogy így hogy néz ki. És annyira érdekes volt a dolog, hogy utána a szakdolgozatomat szociológiából, a nyugat színi kritikáiból írtam. Amire nem szoktak úgy külön figyelni, de eszembe jutott, hogy azért érdekes, amit Kárpáti Aurél meg Söpflin Gyula írtak a színházról, meg hogyan fogták fel a színház. Mások is írtak, de hát ők, és nagyon érdekes volt, hogy mit, hogyan értékelnek, és tulajdonképpen ezekből a színikritikákból kiderült, hogy milyen közönség látogatta az akkori színházakat. Tehát érdemes lenne egyszer megnézni a színdarabok alapján.
És milyen?
Hogy ki, hát abszolút polgári. Abszolút szűken vett polgári, és az tükröződik is abban, amit bemutattak. Tehát vissza lehet következtetni az írásművekből a közönségre és a társadalmi állapotra. De ez érdekelt engem akkor. Na most meglepett, hogy hát igen, ott vannak a jó nevek, de ott vannak a gyenge írók is tömegével. A nyugat rengeteg nagyon rossz költőnőt közölt, illetve irattak kritikát a köteteikről, például Radnótival, aki alig szerepel verssel. Pedig hát ő nem volt rosszba a Babiccsal, mint a József Attila. József Attila talán háromszor jelenik meg összesen a nyugatban. egyébként negligálják. 1938 első számba, most megnéztem különben, így is emlékeztem rá, József Attila éppen meghal, ugye, 37. december, ha jól emlékszem rá. És egyetlen Zelg Zoltán vers van, ami József Attiláról szól, és ezzel el van intézve. Ennyi volt, amit a Nyugat tudott mondani a legnagyobb korabeli költőről, meg az egyik legnagyobb magyar költőről egyáltalán. Tehát azért furcsa dolgok voltak. Földi Mihály, én nem tudom, hogy ki olvasott az elmúlt fél évszázadban Földi Mihályt, tele van Földi Mihály prózával, meg regényekkel a Nyugat, hát nehéz elolvasni, mit mondjak. Tele van Gellért Oszkár versekkel, semmi rosszat nem akarok róla mondani, mert nyilván egy becsületes ember volt, állati rossz költő, tele van. Tele van.
De várj, bocsánat, úgyhogy rosszul ítélték meg, mert ilyen van természetesen, vagy pedig voltak olyan fajta hát kiegyezések, meg hát lobbizások, amik bejuttatták ezeket az embereket.
De ő szerkesztő is volt, Gellért Oszkár, meg írt ő mindenféle. Hát a verseit, hát bizony nem kellett volna közölni. Na most semmi baj nincs Gellért Oszkárral egyébként, meg hát adott a magyar kultúrának egy fantasztikus rendezőt, a fiát, ugye? Gellért André. De hát mindegy, csak azt akarom mondani, hogy nagyon furcsa, visszanézve. Na most persze bármelyik hosszantartó magyar folyóiratot megnézzük, hát hasonlókra bukkanhatunk, csak ez engem még kollégista koromban ifján ez egy kicsikét megütött.
1910-ben van egy érdekes, bár lehet, hogy csak a féltékenységből adódó konfliktus a Hét és a éppen induló Nyugat között. Ugye a Hét elveszíti az olvasóit, nem sok volt nekik se, de az a kevés is átment a Nyugathoz. Na most a Hét is úgy pozícionálta magát, mint egy haladó polgári kulturális alkotás, vagy termék, és a kérdés az, hogy mi volt az, amiben a Nyugat tovább lépett, vagy többet tudott, ami elvitte az olvasókat?
Ady Endre egy olyan szupersztárt sikerült szerződtetniük, és egy olyan költészeti életművet, amely hallatlan módon, mint a fiatal Petőfi, úgy fogta meg a kicsit idősebb, 30 éves Ady Endre, főleg ugye az új versek, de leginkább a Vér és Arany kötet megjelenése után. Ő hát egész egyszerűen egy egész nemzedék, de több nemzedék érezte azt világnézettől függetlenül, hogy valami olyasmi történik vele, valami olyasmi történik a magyar kultúrában, a magyar irodalomban, amely minden ízében forradalmi, és hát itt volt, de hát mellette ott van Kosztolányi, aki egyébként ugye rettenetesen féltékeny volt Adira, és ugye írogatta a leveleket egyetemi társának, Babicsnak, hogy hát ez hogy képzelheti, ilyen manérosat, ezt futtatják, meg egyéb, és ott van Babics, ott van Móricz, azt ne felejtsük el, hogy igen, polgári világ, polgári olvasóközönség, de kik írnak, kik a nagy sztárok? Azok, akik a régi magyar világ pusztulását írják meg, egy Kosztolányi, akinek az életműve ott a legjobb, ahol Szabadka társadalmát, egy Babics, a halálfiai Babics, aki eléggé egy régi pécsi uszodára. Tehát, hogy a vidékről szól, és hát persze Ady és mások is. Tényleg említhetünk rengeteg olyan szerzőt, akik vagy méltányosan lettek elfeledve, mint Földi Mihály, vagy kicsit talán méltánytalan, mint mondjuk Lackó Géza, aki szintén ötvös kollégista volt. Hát nem is volt világ, de azért jó kis regényei voltak, és főként egy nagyon alapos francia műveltség, és ott volt például Szabó Dezső, akit szintén sztárolt a Nyugat, és akinek olyan közéleti mondani valója volt, és szerintem ez még fontosabb, tehát hogy például a protestantizmus hogyan menjen tovább. A Nyugat, a kis zsidó lapocska úgymond megszólaltatja Móricz Zsigmondot, Ady Endrét és Szabó Szabó Dezsőt, hogy a protestantizmus, a magyarság lelke akkor fog tudni tovább élni, ha találkozik a szocializmussal. Ezt 1913-ban írják meg. Nagy költők, nagy írók, nagy tévedései, de ezekből a tévedésekből hát olyan életművek fakadnak ki, mint a Szabó Dezsői hatásában utolérhetetlen, Móricz Zsigmondé, ami hát a magyar prózának a gerince a 20. század első felében, és hát természetesen Ady André, aki ugye a magyar költészetnek megkerülhetetlen hegycsúcsa lesz, és ugye halála után is nemzedékek megújulóan hivatkoznak. Ezt a hét akkor sem tudta produkálni, hogyha a hét szerzőgárdáját megnézzük, hát ott is rengedeken ott vannak, de hát azért ott van mondjuk a Budapesti Napló, tehát ami egy politikai lap, ami Vészi Józsefnek, a híres szerkesztőnek a lapja, és hát ott van a lánya, akinek ugye Ady is udvarol, Molnár Ferenc még feleségül is veszi, és hát egy olyan szellemi mozgás van, ahol a versenyhelyzet, mert például Molnár Ferenc és Ady Endre között is volt versenyhelyzet, és nagyon érdekes, hogy Molnár Ferenc, aki már az 1910-es évek elején világhírű, amennyiben a darabjait futtatják itt-ott, amott, egész egyszerűen élete végéig elismeri, hogy Ady Endre nála nagyobb irodalmilag is, és költészetében is. Tehát, hogy ez egy nagyon szerencsés korszak, az biztos, és visszanézve a múltat, a maga totalitásában nem láthatjuk, igazságos, nem igazságos, de azt látjuk, hogy nemzedékről nemzedékre a nyugat szerzőihez vissza lehet fordulni, anélkül, hogy filológiailag különösebben mély búvár felszerelést kéne felvenni. Tehát ez a nyugat, ez velünk van most is, és velünk van, mint program, akkor is, hogyha már akkor az a címadás, hogy nyugat, egyfajta illúziót jelentett magáról, a nyugatról, a nyugat-európaiságról, és ma is látjuk, hogy mitől lenne jobb az, ami nyugaton születik, mint ami nálunk születik. Hát ugye gyarmatosítás, akkor is a világuralomról ábrándoztak a nyugati vezetők, és hát most ugye megint arról van szó, hogy Einstein Grönland, Einstein Kanada, meg egyebek, tehát hogy egy szép illúzió mozgatta ezt a nyugatot, hogy Magyarország zárkozzon fel, legyen egy modern Magyarország, legyen egy városi Magyarország. Nagyon érdekes, azt hiszem Schöfflin Aladárnak 1912-es cikke arról, hogy hogyan kell városlakóvá lennie a magyarnak, és hogy ez a jövője, és hogy ide kell menni, és ahogy Árpád itt, hogy is mondjam, pont foglalt, és most a modern magyarság, tetszik, nem tetszik ez a mi pipázgató nagyapáinknak, apáinknak, városokba költözik, megalkotta ezt a világvárost, Budapestet, és akkor most ezt lakjuk be, mi magyarok, és műveltségünkkel. Egy hihetetlenül optimista cikk, ami részben természetesen való vált azzal, hogy hát több városunk, mint Budapest, sajnos nem tudtunk kiformálni, ellentétben például ugye Gyuri gyakran idézi, és nagyon jól, a lengyelekkel, ahol nagyon sok kulturális központ van Magyarországon, igazából volt egyfajta versenyhelyzet, mondjuk Nagyváraddal, de hát ez aztán elmúlt nagyon gyorsan.
Természetesen egy kisebb befogadó képességű kultúrában, tehát ahol egyszerűen nehéz nagyon színvonalas folyóiratot eltartani, mert nincsenek akkora tömegek. Valamennyire népfrontosnak kell lenni. Természetesen ez későbbi fogalom, ez a 30-as évek fogalma, és aztán a népfront politikát folytatta már Révay József, és azóta, hát tulajdonképpen tart Magyarországon ez a népfront, ami azt jelenti, hogy úgy érezték a nyugatnak a szerkesztői, hogy azokat is kell közölni, akikkel egyébként politikailag nem értünk egyet. Ez egy érdekes jelenség, ez már az elején is megfigyelhető, hát az utolsó számban pedig ott van Vas Albert és Radnóti együtt. És hát itt azért nem csak arról van szó, hogy a politika befolyásoló tényező lehet az irodalomban, hanem arról is szó van, hogy bizony a színvonalból engedünk politikai okokból, hogy nehogy már kevesen legyünk, mert kevesen vagyunk. Tehát ez állandóan előfordul a magyar kultúrtörténetben, hogy mi kevesen vagyunk, tehát integráljunk rosszabb dolgokat akkor is, hogyha tudjuk, hogy rosszabb, mert hogy. Na most, de ezt leszámítva, hát azért elég széles a merítés, mert Tersanszky Józsi Jenő ugyanúgy belefér, mint Gelléri Andor Endre, meg végül is azért azt nem lehet elfelejteni, hogy az Erdély, Móricznak az Erdélye a nyugatba kezd folytatásokba megjelenni. Meg egy csomó alapvető mű. Nagyon fontos szellemi helye van a nyugatnak, annak ellenére, hogy látom, hogy milyen bajok voltak. Na most, ami külön érdekes, és amire nem szoktunk így utólag ráébredni, hogy nagyon sok tudósítást közöl a nyugat.
Amit újságírói műfajt.
Igen, Nyugat-Európából. És ezek a tudósítások kitűnőek. Söfflin Gyula ugye az Aladár apapája miatt nem saját, hanem Nagy Pál István néven publikál meg. Rengetegen közölnek mindenféle nyugat-európai, németországi, franciaországi, angliai beszámolót. És ezek nagyon érdekesek, mert azért irodalmi labban ritka azóta is, hogy ilyen társadalomtörténetileg érdekes leírásokat adnának a világról. Hát még a Szovjetunióról is vannak cikkek, meg sok mindenről vannak cikkek, amelyek a mai napig tulajdonképpen megállják a helyüket. Tehát nem egyszerűen irodalmi lap volt a nyugat, hanem megpróbált a művelt olvasónak az egész korabeli világról valamilyen betekintést nyújtani, és nem feltétlenül csak szép irodalmi eszközökkel.
Hát azt elmondják a nyugatról, hogy politikailag nem mondható egységesnek, inkább abban volt egységes, hogy mivel vagy kivel szemben működött, tehát hogy az ellenség a magyar félfejdel feudalizmus, vagy feudalizmus volt, és hát ennek érdekében kötötte ezeket a szövetségeket, amikről te beszélsz. De azért, ha meggondolja az ember, hogy mi minden jött ezután, az első világháború, ugye a tanácsköztársaság, a 20-as évek, hát nagyon furcsa világ, aztán a 30-as évek, és az, hogy négy generációt az alap el tudott tartani, vagy ki tudott termelni magával, vagy be tudott vonni, mint mindegy. Hát ugye a második generáció az a 20-as évek állítólag, ugye Szabó Lőrinc, Zelk, Tamás Járon, Gelléri Andor Endre és a többiek, és aztán még jöttek. A nagy dolog, nem is értem igazából.
Hát igen, és azért ezeknek a generációknak mind, hogy is mondjam, ambivalens volt a viszonyuk a nyugathoz, vagy az alapítókhoz. Vegyük csak Szabó Lőrincet, aki ugye egy időben egy avantgárd lappal kísérletezett a Pandórával. Nem jött be, nem váltotta
fel. Milyen lappal?
Pandóra.
Pandóra.
Pandóra. Tehát Szabó Lőrinc
saját lap.
Próbált. De hát ugyanez az eset Német Lászlóval, akitől ugye a horvát né meghal, közlik, ezt várják tőle. Német László viszont úgy gondolja, hogy a nyugat tényleg a legértékesebb lap, és megtette a szolgáltat, tehát most ő jön, kopogtat, és ő most átalakítja, és hogy követeli Osváttól gyakorlatilag, ezt követeli, hogy adja át a lap szerkesztését, amiben majd az ő programcikkei jelennek meg. Természetesen nem így történt, és akkor onnantól
kezdve... Hát megjelent, ugye József Attilával kapcsolatban említettük, hogy egy föltelmes kritikát közöl József Attiláról, amire ő megsértődik Babicsra, némi joggal. Egyébként.
Igen, de ugyan ezt elmondhatjuk Márairól, ezt ugye Kosztolánci Tibor közölte egy nagyon-nagyon érdekes 1924-es levelet, akkor Márai éppen valahol Németországban, vagy éppen Párizsban él, és németül ír, franciául ír, és egyébként egy nyugati íróvá lett, és a nyugat szerkesztőinek küld egy verset, nem közlik, sőt, hát meg is okolják, hogy mi a rossz a versbe, és hogy kéne fejlődni, és erre Márai tollat ragad, és rettenetesen sérül sértődötten válaszol, de nagyon érdekes, amit ír. Egy picit hosszú, de hagyj idézzem. Mondom, Kosztolánci Tibor közölte, de egy nagyon-nagyon jó dolog. És egyébként úgy közölte, hogy Márai, aki ugye az igazmondásáról sohasem volt híres, a Naplójában többször írta, hogy ő nem jelent meg a Nyugatba, semmi közük nem volt, nagy dolgokat írtak, de hát azért neki semmi közük nem volt, ő soha nem publikált, tehát természetesen például az Egypolgár vallomásainak az első néhány fejezete ott jelent meg. De ez a levél, ez nagyon érdekes, tehát a 20-as évek elején vagyunk, Márai ugye számüzetésben van, nem is nagyon érdemes hazajönni egy ideig, mert hát azért ő is megégette magát a Tanácsköztársaságban az őszi rózsás forradalomban, és ezt írja. Mindenek előtt a levelük már megbocsássanak már, mint hogy Gellért Oszkári és Osváth Ernői. Nagyképű, válveregető és minden szavában pesti. Ezt magyarázom magamnak azzal, hogy önök, mint valami irodalmi legfőbb ítélőtábla, abban a szerkesztői munkában, amit évtizedek óta végeznek a Nyugat körül, reászoktak egy állandó, siheder nevelő hangra válaszaikban, amire ott bizonyára szükség is van. A magam esetében egy kissé megütődtem rajta. És akkor írja, hogy undorítóan és banálisan kihasznált, és adióta egy egész generáció úgy járt önöknél a szép és komoly szavakkal, mint szemérem, ökonomia, felelősség érzet nélkül, mintha kurvákra járna, és örömét lelte rajtuk. Egészen külön fejezete a magyar irodalomnak ez a nyugatféle szépen írás, amit önök tenyésztettek, és az írócsemeték elvesztették a legelemibb szüzességet a szavak szemérmével szemben. A véletlen úgy hozta, hogy levelükkel egy időben került kezembe a Nyugat utolsó két évfolyama, amit látni nem volt szerencsém. Átolvastam, és elképedve ültem utána. Konstatáltam benne a régi Móricot, s egyekben azt, hogy Magyarország talán az egyetlen ország az írástudó világon, beleértve az egyébként nagyon tehetséges Libériát is, ahol még nem tudják az írók, hogy a háború után se úgy, se ugyanarról nem lehet írni, mint ezt a háború előtt lehetett. És így folytatja, és akkor aztán azért, hogy miért is pazarol ennyi tintát, mindenről szólni kell. És jogom van szólni, mert a Nyugat nem egy magáncég, ami házi szerzőivel, házi publikuma részére azt írat, amit akar, hanem egy kis ország magyar nyelvű szellemiségének egyetlen fóruma, ahová igenis minden generáció kényszerűen beállít a maga mondani valójával, ha azt elmondása éretnek tartja, még akkor is, ha hányaveti hangon tartja szükségesnek a dolgait elmondani. Ezért voltam bátor én közeledni a Nyugathoz. És akkor aztán tovább folytatja a sértődést, és azt írja, minden jót, uraim, azzal a csöndes izgalommal és szomorúsággal búcsúzom önöktől, ahogy a fiú elhagyja a szülei házát, ahol felnőtt ugyan, és ezért hálás, de hol nincs helye többi, éppen azért, mert felnőtt. Hát ez Márai, aki aztán persze visszatért, és ha megnézzük az életművét, hát végül is ehhez a nyugatos hagyományhoz épp úgy kötődött, mint a klasszikus magyar irodalomhoz, és nagyon érdekesen már ebben a levélben is azt írja, hogy nem lehet igazán íróvá lenni az anyanyelvén kívül más nyelven, hiába beszélt és írt valóban kitűnően németül, és van valami ebben. Tehát a Nyugat ellen mindenki lázadt, aki tehetséges volt. Vagy a Nyugat mindenkinek a fejére ütött, aki tehetséges volt, de ennek ellenére mégis a Nyugat az a fajta fórum, amely legjobban reprezentálja a magyar kultúrának a legfontosabb részét, a magyar irodalmat. Tehát ezt ezzel együtt kell ismerni, nem szabad ájultan lefeküdni a Nyugat mítosza előtt, és látni kell, hogy mennyi konfliktus volt József Attila és Babits között, ahogy ezt már említettük, és Németh László,
és Hatvani és Adi.
Hatvani és Adi között, Hatvani és Osváth, ugye még pisztolypárbajt is műveltek, állítólag Kafka Margit volt a felbújtója Hatvaninak, mert ugye Osváth csúnyán otthagyta, Osváthnak egyébként is furcsa volt a viszonya a nőkhöz, állítólag az a, ugye, mint egy 60 női szerző volt a Nyugatba, és ennek a nagy részét osvát hozta, ezek általában egyszer jelentek meg, és miután elmúlt a szerelem osvát részéről, azután nem jelentek meg.
Na tessék itt a magyarázat.
Utaltam erre, finoman.
Igen, de az biztos, hogy nem tudunk, és nem is kell tovább lépni a nyugat örökségén.
Egyébként csak egy kérdés, bocsánat, igen, egy kérdés. Ugye 11-ben veszik össze Osváttal 60-i, elmegy Berlinbe, és 17-ben jön vissza. De később azért ő él Magyarországon. Persze. Folytatja a lapfinanszírozását, tehát van valami tőke azért, ami persze folytatja. Jó, köszönöm. Igen. Igen.
Csak azt akarom mondani, hogy ugye az első világháború után nagyon furcsa helyzetbe kerül a haladó nyugat, ugyanis az egész magyar kulturális élet visszafordul egy klasszicizálásba. És ebben benne vannak ezek a nagyon nagy szerzők is. Na most, akik lázadtak a nyugat ellen, mert hogy annyira polgári, meg tulajdonképpen elavult, és ez a Máraiban is benne van, azok ezt a fordulatot maguk is végrehajtják, de nem veszik észre. Nagyon jellemzőnek tartom, hogy Kassák Lajos például a nyugat szerzője lesz, holott hát ő alapította meg annak idején a munka, meg a tett, meg az avantgardot. És az avantgard is visszafordul. Avantgardként indul József Attila, még egy csomóan, I. és Gyula, és aztán ők is belemennek a klasszicizálásba, miközben bajuk van a nyugatnak a klasszicizálásával. Tehát a nyugatot nehéz megítélni visszamenőleg, tehát ott kellett lenni a korszakban, hogy ne vegyék észre, hogy tulajdonképpen az egész kulturális gondolkodásban mi zajlik. Ez még a zenére is igaz, most ebben nem akarok belemenni, de Kodály visszafordul, ő volt az avantgardabb, és ő lesz a klasszicizáló, és a Bartók, aki klasszicizálóként kezdte, ő lesz az avantgardabb. Tehát ez egy nagyon bonyolult kérdés, és ebben Magyarország egyedül áll a térségben. Tehát ez a fajta klasszicizáló és konzervatív kulturális gondolkodás, ami nálunk kialakult, és a mai napig jellemzi az egész magyar irodalmat, csak nem veszik észre. Ez a térségben egyedül áll, mert a többi volt monarchiabeli ország, amelyek ugye elnyerték az államiságukat, azoknál ez a visszafordulás nem történik meg. Tehát az avantgard náluk sokkal könnyebben kifejlődhetett, mint Magyarországon. Magyarországon szinte az 1960-as évekig kellett várni, hogy valami az avantgardból mégis átmenjen. És a nyugat ennek ő tulajdonképpen szenvedő alanya, de ők maguk se egészen veszik észre.
1929-ben Osváth öngyilkos lesz, ennek családjogai vannak, tehát nem, azt hiszem, hogy a lánya nagyon beteg volt, és
meghalt. És a halálos ágyánál.
Igen. Átveszi Móricz és Babics a lapot, tehát rögtön egymásnak estek. Azt hiszem, hogy Móricz úgy kerül be, hogy vállalja, hogy kifizeti a lapadóságot, hogy egy cserébe szerkesztést kér, Babics is. És hát aztán megy a húzavona, valahogy felosztják a teritoriumokat egymás között, de igazából ez egy folyamatos veszekedés. És aztán 33-ban jön a csőd, vagy csődszag, valami nagyon rossz leromlás, és akkor Móricz Zsigmond elhagyja a lapot, és jön Babics egyedül. Aminek hát vannak jó, meg rossz vonzatai, gondolom. Hát József Attila ugye az egy rossz vonzat.
Hát igen. Egyrészt a nyugat nem csak 33-ba került csődhelyzetbe, hanem jóval korábban is nagyon sokszor, tehát ilyen értelemben ez nem egy egyedi eset. És az is tény és való, hogy Móricz egész penetráns módon próbálta a Babicsot, hogy te majd írod a versekről, arról én nem szólok bele, én meg majd csinálom a kritikákat, meg egyebeket. Hát természetesen ez nem működött így. Egyébként ez is mutatja azt a fajta ikonikus képnek a lehetetlenségét, hogy kik hogyan álltak közbe, vagy egymás mellett. Ez a nyugat tényleg valami egyediséget képvisel, és hagyd tegyek egy picit vissza. Tehát ugye 41-ben, amikor Babics aztán meghal, akkor szűnik meg a nyugat, 3 évig még működik Magyar Csillag és I.S. Gyula szerkesztésében, és tulajdonképpen ugyanaz, bár azok a fajta kompromisszumok, amit Gyuri emlegetett, azért beszűrődnek, meg, de mégiscsak egyfajta szellemi sziget az egyre sötétülő magyar kontinensen, és mégis ez a nyugat jelent valamit. Tehát ugye 41-ben, amikor már a harmadik zsidó törvényt fogadják el, akkor szűnik meg a nyugat. De már megszűnt egyébként 1919-ben is, mert akkor meg Pogány József tiltotta be, mert Fenyő Miksa megmerészelte írni, hogy milyen szardarabot írt Napóleon címmel, és el is játszatta a Nemzeti Színházban, hogy tényleg nagyon rossz darab volt. Ugye mások is megírták erről, nagyon érdekes, hogy a szabadságot jelképezte. Miközben aztán az 1920-19 őszétől berendezkedő ellenforradalmi rendszer a nyugati íróiban, hát ti ott ültek az írói direktóriumba. Rájuk akarta kenni az egész bolsevizmust, ami ugyanúgy teljesen hamis volt. Akkor veszekedés volt, mert ugye Babits megírja pontosan ezt, ez egy nagyon fontos, amit szerintem Gyuri mondott, ez a konzervatív fordulat, a magyar költő 1919-ben, és utána ez a költészetében is végigvonul ez a konzervatív fordulat, és igazából az egész magyar próza és versirodalman keresztül is érvényre jut ez a konzervatív fordulat, és ezért egyébként szerintem magát a konzervatív szót is egy picit át kell vennünk, tehát a konzervatív az nem egyenlő a Porossal, meg Szabolcska Mihállyal, meg Varga Gyulával, meg ilyen névtelen nevesekkel, akik a Petőfi Társaságból és Kisfaludi Társaságból kiszorták Móriczot, kiszorták Babitsot, de ott van végig ez a konfliktus, és ott van az a fajta örökség, hogy a nyugat mindig a szabadságnak és a minőségnek a jelképe. Nem véletlen, hogy Babits soha nem írt a Napkeletbe. Pedig Babitsot úgymond, mint keresztényt visszafogadta volna a rendszer. Klebersberg Kuno átlépett az egész tanügyi rendszeren, akik ugye kizárták, nyugdíjazták Babitsot, és odaírta, amikor levezette neki az adminisztráció, hogy semmiképpen nem lehet visszaadni neki a nyugdíját sem. Óhajtom felmentetni. És kész, felmentették. De nem feküdt le. Nem feküdt le, nem írt Tormai Cecil lapjába, ahová egyébként Németh László például írt, és egyébként nagyon sok színvonalas író írt, például Szerb Antal is, mert azt érezte, hogy akármilyen konfliktus terheli a nyugattal való viszonyát, mégis az egy olyan tábor, amely tábor jellegére ellenére sokkal egyetemesebb, mint amit a Tormai Cecil féle Napkelet tud nyújtani. Tehát van ennek a nyugatnak egy ilyen szimbolikus jelentősége, és szerintem ez ma is tovább él, hogy ez a szabadságnak és a minőségnek a szigete, ami elgondolkodtatásra készteti a mai nemzedékeket is, hogy hogyan és miként írjon, és hogyan és miként legyen jelen a magyar szellemi életben.
Hát igazán csak a nagy dolgoknak van paródiája aztán. 2010-ben ezt olvastam, létrejön a Nyugat Ma című folyóirati folytassa. Ezt a Klapka György nevű aranykereskedő hozta létre, hát aztán elég gyorsan elhalt ez a dolog, de még sikerült Csukás Istvánt, Lackvit, Posgai Zsoltot, Zalán Tibort, hát legalábbis az elején még becsábítani, aztán az egész, mert tényleg paródia volt, eltűnt, elhult, széthullott.
Hát többször próbálták újraéleszteni a nyugatot, nem sikerült, de egyrészt azért nem, mert megváltozott az irodalom és a kultúra szerkezete. Na most, amikor újra megpróbálták megcsinálni a nyugatot, mondom többször, meg az új holdat újra csinálták, meg egy csomó mindent újra akartak csinálni, akkor ezek a próbálkozások azért nem sikerültek, mert akkor már több lap volt. Tehát azért az évtizedek során kialakult egy egész normális havilap struktúra Magyarországon, amelyiket aztán a 2010-es évektől kezdve sikerült tökéletesen tönkretenni. Tehát ma már nincsenek, most az utolsók egyike a Jelenkor küszködik a fennmaradásért, és egy csomó nagyszerű lap, amelyik bizonyos értelemben a nyugatnak volt az örököse, mint a Holmi vagy a 2000, azok bizony megszűntek, mert hát egyetlen fillért se kaptak. És kész. A holmi még egy kicsit tovább mehetett volna, de hát azóta az is megszűnt volna mindenképpen. A 2000 bírta a legtovább.
De aztán átment online-ba, ha még egyáltalán van.
Nem online volt, kiad rendesen.
Tudom, csak miután megszűnt a print.
Nem ment át. Még megjelent, csak kis formátumban. De ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez a folyóirat kultúra, ez azért olyan 100 évig élt Magyarországon, és rendkívül fontos volt. És azzal, hogy ezt szétverték és megszüntették, azzal tulajdonképpen a magyar irodalmat szüntették meg. És ez tudatos döntés volt, ez nem véletlenül történt. Mindaz, ami tovább vitte valamilyen módon a nyugatnak, nem azt mondom, hogy a szellemisége, de a nyugat funkcióját, amit betöltött a magyar irodalomba, hát az bizony el van most már véve.
Nagyon különös belegondolni, hogy a magyar folyóirat kultúrának, és hát a nyugatörököseinek is a szellemét, azt a Kádár rendszer tartotta még valamennyire életben. Hát annyi kulturális folyóirat volt, hogy föl se tudom sorolni. Minden megyében volt egy. Mindenhova lehetett írni. Hát nem mindent, persze.
Sőt. Nagyszerű volt, hogy egy csomó lap, újság, tehát periódika kérte az embert, hogy adjon anyagot, és akkor folyamatosan lehetett cikkeket közölni, meg novellákat. Ez fantasztikus. És hát ez ma már nincsen.
Igen, tehát ez az kellett, hogy a rendszer féljen még az értelmiségtől, mert akkor még tartottak.
Ez nem félelem volt, hanem kialakult valami, hogy élni akartak, az előnyeivel is akartak élni. És akkor létrejött egy ilyen munkamegosztás, hogy milyen megyei periódikák körülbelül mivel foglalkoznak. A Tiszatáj nem pont olyan volt Ilia Mihály vezetésével, mint mondjuk a Jelenkor, Szederkényi Ervinnel meg. Tehát az életünk Szombathelyen nem pont olyan volt, mint az Alföld, és ezt a profiljukat kidolgozták, és hosszú ideig meg is tudták tartani. Hát voltak lapok, amelyek jobban érdeklődtek a kelet-európai irodalmak iránt, azokban én dolgozhattam, és voltak, amelyek kevésbé, és hát közben voltak a fő, hát volt az Újírás meg a Kortárs, hát ezek azért nagyon jelentős szellemi műhelyek voltak. Nem létezett az a lehetetlen helyzet, hogy az ember ír valamit, és akkor maradt egy lap, ahol beadhatja.
Voltak éppen a nyugat hagyományának itt a vége, vagy már, tehát mit tulajdonképpen ennek vagyunk a tanúi?
Igen.
Hát ebben Gyuri sokkal illetékesebb, hogy állást foglaljon. Az tény is való, hogy már a szocializmus ideje alatt és utána is abban nyilvánult meg a nyugatöröksége, hogy szétosztódott. Tehát a Jelenkor, a Tiszatáj, az Alföld, az Életünk, a Palócföld, stb. Tehát ezekben mind jelentek meg egyenként, akár így felvillanó dolgok, ha jól emlékszem, például a Eszterházy az Alföldben tűnt fel, egy csomó ilyet lehet mondani, hogy a Jelenkorról ne is beszéljünk, mert sok ilyesmi volt, vagy például Margócsi Istvánnak arra nagyon fontos kritikájára, amit ugye a Szilágyi Ákossal együtt írt a párhuzamos történetekről, a 2000-ről, ezek mind felidézték azt a dolgot, ami ahogy a nyugat, azt a bátorságot, azt a szellemi bátorságot, ahogy a nyugat egy kis ország irodalmában nem kis stílű családi, rokoni, baráti összefonódásokkal, hanem valódi szellemi életet és szellemi versenyt generált. Tehát, hogy ez mennyire a múlt, és mennyire tűnik el, hát ugye eltűnik az egyetem is. És nem csak Magyarországról, hanem mindenünnen. Úgy tűnik, hogy arra a fajta szellemi magatartásra, amely a gondolkozásnak egy bizonyos fajta öncélúságát és az intellektusnak az autonómiáját teszi egyetlen vagy legfontosabb céljává, arra nincs pénz. Sem a közönség, sem a pénzzel rendelkezők részéről. Hogy ez meddig tartható föl, és miképpen él túl a szellem, mert túl fog élni, Az egy másik kérdés.
A 100 éves évfordulón volt egy nyugat villamos. Erre föl lehetett ülni, és sokan fölültek. De hát ez valószínűleg már akkor is nosztalgia volt, és nem valaminek a nagyon élő volta. Annyiban élő volt a persze, hogy a nyugat első, második, harmadik, nem tudom, hanyadik generációjának a szerzői itt vannak velünk valamiképpen, tehát megtalálhatók, és a minőségük nem romlott. Tehát jól öregedtek, ezt lehet mondani, ami azt jelenti, hogy már a kezdő pillanatban is minőséget képviseltek. De hát ilyen villamos többet még csak el sem fog indulni, mert nosztalgiából is valószínűleg az volt az utolsó.
Hát publikálási lehetőség kell és közönség kell hozzá, és amikor a publikálási lehetőséget megszüntetik, akkor egyúttal előbb-utóbb a közönség is kivész. Ez nagyon egyszerű dolog. Amit a Pali mond az egyetemekről, persze, hát de nem kell ahhoz állami egyetem, hogy megszüntessenek magyar szakokat. Magyar szakot meg tudnak szüntetni az egyetemek. Hát ez hihetetlen Magyarországon. Ez nyilván másképp működik, mint mondjuk egy olyan nagy hatalomban, mint az Egyesült Államok, mert ott hát az angol szakot nem lehet megszüntetni, mert a nyomorultak angolul tanulnak mindent, ugye, hát szegények nem tudnak más nyelveket. Tehát az ott másképp van. De kicsi nemzetállamokban megszüntetni az anyanyelvi egyetemi oktatást, meg az anyanyelvű lapoknak a kiadását és támogatását államilag, ami az állam feladata lenne, az egyszerűen nonsense.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Spiró Györgynek, Matos Pálnak. A műsor Cselmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.